Üdvözöllek benneteket, Almási Gábor vagyok, a Hewlett Packard Enterprise-tól, technikai konzulens vagyok a cégnél. A mai nap folyamán megpróbálok egy kicsit bevezetni benneteket a szerverek világába. Mégis mi is az a szerver? Sokan mondják azt, hogy az egy nagyra nőtt PC, pedig annál sokkal több. Megpróbálom egy kicsit képletesebben elmagyarázni azt, hogy mi a lényege annak, hogy valaki szervert vesz, és nem egy PC-t vesz, és azt próbálja úgy használni, mint egy szerver. Hogyha az embernek némi pénze van, akkor azt ugyan tarthatja a párnacihában is, bizonyos fajta biztonságot nyújt, hiszen nem látható egyből, de azért, ha valaki elkezdi keresni, akkor megtalálja. Ezért szokták bankba vinni, és a bankban elég sok látható biztonsági eszköz is van. Milyen látható biztonsági eszközöket fedezünk föl? Amikor belépünk, akkor rögtön először látjuk a biztonsági őrt. Majd, hogyha jobban körülnézünk, akkor először látjuk azt, hogy megfigyelnek minket kamerákkal, biztonsági üvegek vannak mindenütt, egy hatalmas páncélszekrényt is lehet látni néha. Ha ki akarunk venni pénzt, akkor ki van írva, hogy ugyan látjuk, hogy maga ki akar venni pénzt, de kicsit kell várni arra, hogy kiadjuk a pénzt. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen védik a fizikai megvalósulását a pénznek. Na most ugyanezt kell elképzelni valahol a szerverről is. Mert mit is szeretnénk megvédeni, ez a legfontosabb, az adatainkat. Szerintem mindenki járt már úgy, hogy a családi fényképek egyszer csak eltűntek a gépéről. Az egy PC volt. Ó, persze, mindenki nagyon okos már utána, nekem van ilyen mentőeszközöm, olyan mentőeszközöm, CD-re írom ki, kis külső diszkre írom ki. Mindig csak azt szoktam megkérdezni elsőre, hogy igen, kiírod, hányszor, mikor volt az utolsó. Megpróbáltad-e már úgy visszatölteni? Erről most nem fogok beszélni, mert ez egy külön üzletág is nálunk, aki a mentésekkel foglalkozik, hanem inkább az, ami online adatunk van, azokat megvédjük. Egy vállalkozásnak a legfontosabb számítástechnikai védendő értéke az maga az adat. Ez bármilyen adat lehet. Ezeket az adatokat viszont védeni kell. Mitől kell védeni? Természetesen fizikailag, illetve elektronikusan is attól kell védeni, hogy bárki ne nyúlhasson hozzá, ne tudja megszerezni. Ez megint csak nem része a mostani előadásnak. Inkább arról fogok beszélni, hogy megmaradjanak, hogy ezek az adatok mindig hozzáférhetőek legyenek. Hiszen egy számlázó programból eltűnnek egyszer csak az adatok, akkor nem csak a tisztelt felhasználó, hanem mondjuk az APEC is elég, bocsánat, a NAV is elég mérges lesz rá. No, de nézzük, hogy miből is áll egy szerver. Amint láthatjuk, hogy tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat soroltam föl itt, mint hogyha egy PC lenne. És mindig vissza fogok nyúlni ezt a PC-s megfeleléshez, hogy lássuk a különbségeket. Hiszen ugyanolyan, de mégis egy picit más. És ezeket a különbségeket próbálom meg kiragadni, megmutatni, hogy legyen valami fogalmatok arról, hogy miért szervert kell venni, és mi az, ami több egy szerverben, mi amitől biztonságosabb egy szerverben. Tehát nézzük az elejétől. Processzor és memória. Hát ez biztos, hogy van minden PC-ben. Na de milyen? Képes-e például elviselni azt, hogy az egyik memóriának az egyik csípje elromlik? Nem. És azt, hogy a teljes memória elromlik? Hát az sem. És olyankor mi történik? Hát megáll. És akkor még elég sok minden történik. A PC-t nem sokat használom, ha most éppen az üres képernyőt, vagy egy filmet néztem, akkor nincs nagy baj, viszont a szerver nem ezt csinálja. Ott tranzakciók folynak. Adatokat írok, adatokat olvasok. Olvasásnál nem lesz nagy baj, hiszen újraindítom a gépet egy másik memóriával, ha kicserélték, és meg lesz az adat. Na, de amit kiírtam, nos, az elveszett ilyenkor. Tehát ezért érdemes az, hogy valamivel nagyobb hibatűrő képessége legyen, mint egy sima PC-nek. Ebből is az látszik, hogy megint csak a védelem a fontos, hogy minél több hibát elviseljem. És természetesen teljesítményre is szükségünk van. Hiszen a mai szervereket már nem csak egy adott alkalmazásra használjuk, hanem virtualizálunk is. Mit is jelent ez a virtualizáció? Egy gépen többféle rendszer fut, teljesen elválasztva egymástól. Ebből akár lehet 10 is. Na most, amikor egy ilyen szerver meghibásodik, amin 10 darab vagy 20 darab ilyen virtuális szerver fut, akkor az az összes 20 ott meg fog állni. Addig, ameddig nem volt virtualizáció, nagyon jó volt. Volt 20 gépünk, volt 10 gépünk. Mindegyiken külön-külön futott egy alkalmazás. Egyszer csak az egyik leállt, hát akkor az a 10-ből csak egy. Itt meg az a 1-ből lesz csak egy, ami megállt. Tehát ezért fontos a biztonság. Na, de térjünk vissza arra, hogy miért érdemes két processzoros szervert venni. Természetesen itt is hangsúlyoznom kell, hogy csak akkor, ha szükség van rá. Akkor van szükség, hogyha megfelelő teljesítmény, az, amit egy processzor ad, az már nem elegendő. Ezt meg lehet satszolni, hogy mennyire lesz szükségem a jövőben. Nem érdemes előre túl sokat venni. Tehát, hogy hát én azért veszek két processzorosat, mert majd 3 év múlva majd akkora teljesítményre van szükségem. Nos, ez nem biztos, hogy jó gondolkodás. Ugyanis 3 év múlva, már egy 3 év múlva kijövő technológiát kell megvásárolni, és abból kell azt a szervert megépíteni. Ezt meg valami másra használni. Tehát nem érdemes előre beruházni, és utána soha nem ki nem használni. Majd fogok mutatni más dolgokat a következőkben, amikért érdemes megvenni nagyobb szervereket, de ez pont olyan dolog, hogy ezért nem érdemes már két processzorosat venni. De például, ha valaki memória igényes alkalmazásokat használ, akkor természetesen a második processzor is szükségeltetik, hiszen ahogy látjuk itt a képen is, hogy tel is tele lehet rakni memóriával, és ezek a memóriák akár 1,5 terabájtot is elérhetik, és a memóriába lehet az egész számítást végezni, nem kell folyamatosan a diszkhez nyúlni, sokkal-sokkal gyorsabb feldolgozásokat tud ez létrehozni. Na, akkor jönnek a diszkek. Ez mindig egy örök téma, hogy jaj, hát a PC-be is lehet kapni, és az mennyivel olcsóbb, és miért kell ilyen marha drága diszkeket megvenni a szerverekbe. Meg hát nekem úgy sincs arra szükségem, hogy ilyen kicsi diszkek legyenek, akkor inkább vegyek nagyobb diszkeket, de hát mégis melyiket, hogy... Tehát erről lesz szó egy kicsit. Tehát mik is azok a dolgok, amik megkülönböztetik a szervert, illetve a szerverben levő merevlemez és merevlemez vezérlőt a PC-ktől. A PC-kben levő merevlemez vezérlő egy nagyon egyszerű vezérlő, mely a processzor teljesítményét használja. Ez nem sok mindent tud. Ha egy különálló, teljesen külön kontrollert, lemezvezérlőt használunk, úgy, mint a szerverekben, ez sokkal több dologra képes. Ahogy a PC-knél, hogyha több lemezen van, mint 3, vagy 3 vagy annál több lemezen van, akkor meg tudjuk valósítani az úgynevezett RAID funkcionalitást, tehát ha egyetlen lemez kiesik, akkor másik megmaradóak, azok át tudják venni annak a szerepét. Számolással, de fent tudják tartani az adatokat. Na de mi van azzal, hogyha bővül a cég, és több lemezre van szükségem? Nos itt, hogyha külön vezérlő van, mint a szerverekben, akkor ez meg tudja azt valósítani, hogy leállás nélkül csak beteszem a diszket, ő rájön arra, hogy most több diszkem van, némi menedzsment felületen való klimpírozással megoldható az, hogy már az operációs rendszer, illetve az azon futó szerverek, alkalmazások is rájönnek, hogy több helyem lett, és elkezdjék tudni használni. ez mind-mind online módon, leállás nélkül megvalósítható. Ugyanúgy megvalósítható az, hogyha netántán az egyik lemez tönkre megy. Kiveszem az egyiket, beteszem a másikat, rájön a szerver, a kontrollerje, hogy ó, egy újat kaptam, ez biztos jó, és elkezdi felépíteni újra rá az adatokat, amelyet a másik három vagy több diszk már tárolt, és egyszerűen visszaépíti rá az adat struktúrát. Ezáltal nagyobb üzembiztonsága lesz az embernek. Még valami. Ezeket a dolgokat csak akkor tudom megvalósítani, ha üzemközben cserélhető diszkeket használok. Mit jelent az, hogy üzemközben cserélhető? Ez egy speciális keretben van maga a diszk, és ahogy a neve mondja, üzemközben, menet közben, online módon bedughatom, kicserélhetem, hozzáteltek. Ezért van az a keret. Illetve a gyártók, úgyis, mint a HP Enterprise, egy speciális firmware tesz rá, amivel azt tudja elérni, hogy A diszkgyártó és B diszkgyártónak a diszkjét, a merevlemezét ugyanolyannak érzékelje. Nem mondja azt, hogy én azzal nem fogok párosodni, én azzal nem fogok rétömböt csinálni, mert az egy másik típus. Tehát itt, ezekben a szerverekben teljesen mindegy, hogy ebben a keretben milyen gyártó által gyártott merevlemez van, fogom tudni használni. Nem beszéltem még arról, hogy a garancia is más. Amíg egy PC-ben, ha elromlik a merevlemez, akkor ki tudom cserélni a garancia idő alatt. A szervereknél ez már általános az iparágban, hogy akkor is ki lehet már cserélni, vagyis akkor is kicserélik már a diszket, amikor még nem hibásodott meg, de már egyes paraméterei nem tudják a gyárilag megadott paramétereket. Ezt ő jelezni fogja a menedzsment felületen keresztül, és így akkor is ki tudom hívni a szervizt, hogy cseréljék ki, ha még nem hibásodott meg. Ezáltal biztosítom azt, hogy tényleg ne legyen semmilyen adatvesztés. Egy picit arról is szeretnék beszélni, hogy miért érdemes az egyik, a másik vagy a harmadik típusú merevlemezt használni. De nagyon sokan hallottatok biztos ilyen bűvszavakat, hogy SAS, meg SATA, meg SSD, de igazából senki nem magyarázza el, hogy miért érdemes az egyiket vagy a másikat használni. A PC-kben a 99,5%-ban csak SATA merevlemezeket használunk. Azért, mert azok nincsenek sokat használva. Hiszen ha most egy nagyvállalati környezetet nézünk, akkor reggel 8-tól maximum este 6-ig használják, egész éjszaka nem megy, hétvégén nem jár. Tehát túl nagy terhelése nincsen. Viszont a szerverek nem ilyenek, hiszen a szervereket akkor is el kell tudnom érni, hogyha otthonról akarok valamilyen adatot megnézni. Tehát azok a nap 24 órájában a hétnek minden napján járnak. Azok a diszkek, amelyek ezt a nagyobb intenzitású használatot, a folyamatos üzemet bírják, egészen másképp vannak belül kialakítva. Kívülről teljesen ugyanúgy néznek ki. Ha kézbe vesszük őket, akkor van különbség. A SAS és a SATA diszk között súlybeli különbség van, mert minden alkatrésze robosztusabbra van építve. Nagyobb motor van benne, nagyobb a fej, minden meg van erősítve, hogy azt a terhelést, ami ez alatt a teljes, egész éves, egész napos üzem alatt éri, kibírja. És akkor utána jöttek az SSD-k. Mi is az az SSD? Az SSD az, amiben nincsen mozgó alkatrész. Ez már memóriákból áll, olyan, mintha flash SD kártyákból raknék össze egy hatalmas tömböt, és annak egy merevlemezes csatolófelületet adnék. Ez más miatt mehet tönkre. Ugyanis ezek a flash memóriák, ezek elfáradnak egy idő után. Tehát, hogyha lemegyek a boltba és veszek egy ilyen SSD-t, az jóval olcsóbb lesz, mint amit a szerverbe ajánlunk. Illetve a szerveres ajánlatok között is kb. 10-szeres az árkülönbség az egyik SSD és a másik SSD között. Na de miért? És hogyan lehet megállapítani, hogy melyik lesz jó nekem? Akkor visszakérdezek, hogy na és mire akarod használni? Ha csak bootolni akarsz, tehát azt akarod, hogy gyorsan álljon fel a rendszered, akkor ugye ez csak olvasás, szinte csak olvasás. Utána az adatok egy másik tárterületen vannak, akkor szinte csak olvasásra használtam azt az SSD-t. Erre egy külön típus van. Van egy olyan, ami olvasásra és írásra is megfelelő. És van egy olyan, ami egy írás intenzív, nagyon erős, nagyon sokat írok rá, nagyon erősen meg van hajtva. A lényeg az ezeknél az SSD-knél, hogy minél többször írom át egy-egy tárhelynek az adatát, annál gyorsabban fog tönkre menni. Ennek a mérőszáma, ez az úgynevezett DVDP, ez a Disk Write Per Day kifejezésnek, a magyarul azt jelenti, hogy hányszor tudom teleírni az egész diszket egy nap alatt, és az hány napig tudom ezt írni. Ezt években szokták mérni. Ha ezt a bootdiskes SSD-t veszem, ez 3 hónap alatt tönkre megy, hogyha folyamatosan írom. És egy olyat veszek, ami írásintenzívre megfelelő, azt akár 12 évig is írhatom folyamatosan. Ugye a 12 év és a 3 hónap között rettenetesen nagy a különbség. Na ettől van az árban is nagy különbség. Tehát meg kell határoznom azt, hogy mire szeretném használni, és abból kell választani, amíg erre a típusú terhelésre megfelelő. Egy újabb különbség a PC és a szerver között a kifáradási garancia. Az SSD úgy romlik el, ahogy az előbb mondtam, túl sokat használjuk, és egyszerűen a memóriák, amik ebben benne vannak, elfáradnak, és nem fogják többet tudni használni azokat a cellákat. Igaz, van benne plusz cella, de ezek is elhasználódnak, és a végén azt mondja, hogy nem jó már. A szerverekben nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy erre van egy mérőeszköz, és hogyha ez jelzi, hogy most már az élete ciklusának a vége felé tart, akkor ugyanúgy, ahogy az előbb a diszkeknél, ahogy mondtam, hogy még nem hibásodott meg, de bizonyos paraméterei már nem, jó, nem teljesen jó, tehát ez a pre-failure warranty, ez erre is vonatkozik. Ha a garanciás időben van, akkor ki tudom cseréltetni. Ez egy rendkívül nagy előny. Illetve egy nagyon fontos dolog, ez a gyorsító tárként használni egy SSD-t. Mit is jelent ez? Ugye a diszkeknek van egy bizonyos fajta átviteli sebessége, mondjuk ezt. Ezt nem nagyon lehet növelni. Viszont, hogyha előre felolvasnék egy csomó mindent, akkor lehet, hogy abból fogom a következő olvasás parancsot megkapni a szerver processzorától. Ergo lehet, hogy nem kell újra felolvasnom, hanem ebben a gyorsítótárban benne lesz. A mai modern merevlemezvezérlők rendelkeznek 2, 4, 8 GB gyorsítótárral. De semmi egy disknek a nagyságához képest. Ezt lehet kibővíteni egy SSD-vel. Tehát tulajdonképpen úgy tűnik, mintha megnöveltem volna ezt a gyorsítótárat az SSD méretével. Ehhez nem kell túl nagy SSD-t venni, viszont rendkívüli gyorsulást tudok vele elérni. Ez egy nagyon jó dolog, és ezt is csak a szerverekben érhetem el. Beszélni kell még arról, hogy ezek a dolgok, amire az előbb volt szó, processzor, memória, diszkek, ezek mind magával a számítási kapacitással, teljesítménnyel, megbízhatósággal szoros összefüggésben voltak. De vannak olyan kiszolgáló egységek, amiről nem sokat szoktunk beszélni, mint például a tápegység, mint például a ventilátorok. Nos, itt is a redundancia egy nagyon-nagyon fontos alapkövetelmény. Ahogy mondtam az előbb, hogyha csak egy alkalmazáson fut egy szerveren, ami ma már, tegyük hozzá, ez egy nagyon nagy luxus lenne, akkor ez elképzelhető, hogy ez leáll az egyik tápegység, akkor megvárjuk, még kijön a szerviz és kicseréli. De a mai világban már nem ez a módi. Tehát gondoljunk arra, hogy ha otthon a set-top boxunk elromlik, vagy nincs internet szolgáltatás, hát 4 órán belül már a falat vakarjuk. Tehát egy kicsit felgyorsult a világ, ugyanígy a szervereknek az elérését sem korlátozhatom. Nem mondhatom azt, hogy jaj, hát most éppen nincsen tápegység, akkor most egy kicsit várni kell. Meg ha leszaladok a boltba, működhet, csak hát egy csomószor nem. Hát vasárnap biztos. Tehát legyen az is redundáns. És akkor egy kicsit a ventilátorokról. Nagyon érdekes, elég sok ventilátorral dolgozik a szerver, nem csak a processzort kell hűteni, nem mindig az a legmelegebb, hanem például a memóriákat is kell hűteni, de a diszkeket is kell hűteni, de a merevlemez vezérlőt is kell hűteni, tehát elég sok mindent kell egyszerre hűteni, ezért vannak ilyen hosszú sorban elosztva, és ezek egy kicsit redundánsat is, hogyha az egyik a másik mellett elromlik, akkor ez át tudja venni a szerepét. Ma már több 100 érzékelő van egy szerverben, a HP-nál ez 1600-at jelent. Ez mindenütt az alaplapon méri a hőmérsékletet, és ki is tudja jelezni, ezt meg fogom mutatni a demonstrációban. És azt is érzékel, hogy mennyi hűtés, tehát azt is ki tudja számolni, hogy mennyi hűtés szükséges. Csak annyira fog pörögni a ventilátor. Tehát nem kétsebességes, hanem nullától a maximumig szabályozni lehet. Ugyanúgy, ha belenézünk egy szerverbe, azt látjuk, hogy a processzoron nincsen ventilátor. Az a ventilátor szokott legelőször tönkre menni. Ehelyett nagy teljesítményű, szabályozható ventilátorok átfújó rendszerben hűtik a szervert. A tápegység és a ventilátor is lehet üzem közben cserélhető, sőt ajánlott is. Miért is? Ez ugyanúgy a leállás miatt. Hogyha most hiába van egy tápegységem, ami nem üzem közben cserélhető, hogyha az egyik tápegységem meg elromlott, akkor meg kell állnom ahhoz, hogy kicseréljem azt. Tehát ezért érdemes üzem közben cserélhetőt választani. Ugyanúgy a ventilátoroknál is. Levesszük az oldalát, vagy a tetejét, kihúzzuk azt a meghibásodott ventilátort, ez egy klip tartja, tehát ilyen nagyon egyszerű kihúzni, bedugjuk az ujjat, és megy. És nem kellett hozzá megállnunk. A szervereknél jóval több hálózati csatlakozást találunk, mint ahogy egy PC-nél. A PC-nél egy, maximum 2 találunk. Hát itt legalább 4 szokott lenni a szervereknél, de ahogy itt a képen is láthatjuk, itt 8 van. Vajon miért? Nagyon egyszerű, megint gondoljunk a virtualizációra. A virtualizációnál ugye egy szerveren több virtuális szerver fut. Amíg az egy szerveren futott egy alkalmazás, vagy egy fizikai szerveren egy virtuális szerver futott, addig 1 gigabites csatlakozás elég volt. De amikor 10 van már egy ilyen gépen, akkor ez az 1 vagy a 2 biztos, hogy nem elég. Akkor inkább 4 legyen. Vagy minél több. Ez az egyik oldala. A másik oldal megint a redundancia, az elérhetőség. Most egy elromlik, akkor egy még van, de azért ugye tudjuk, hogy a kábelek, a switch, stb. Elég hosszú úton keresztül megy a madzag, illetve az adat fizikailag a szervertől, tehát lehet meghibásodás. Azért szoktuk minimum két úton bekötni a szervereket, hogyha az egyik útvonalon valami történik, és lehet, hogy nem a szerverrel és a szervernek a portjával történik valami, hanem a kábellel, hanem bármivel, ami addig eljut, hogy hozzám, mint adat ideér, akkor érdemes 2 útvonalat legalább kiépíteni. És akkor ezeket is redundánssá teszem, akkor már 4 útvonalon van, ez már egy nagyon nagy biztonságot ad arra, hogy mindig elérhessem az adataimat. Most egy kicsit a HP specifikus dolgokról, és ebből a egyik leghíresebb, ez a management port. Ez az ötödik kimenete a gépnek, hálózati csatlakozója, amelyet sokszor nem tudnak mire vélni a felhasználók. Nos, ez a management port elég sok mindent tud. Mit is jelent az, hogy management meg? Miért kell az, hogy management? Tulajdonképpen a management az egyidős az X86 alapú szerverekkel, tehát a PC-ből jövő szerverekkel, ez már rég nem PC, ahogy látjuk, egész más minden benne, de mégis nagyon sokan még ennek nevezik. De egy ilyen menedzsment nélkül nem világ a világ. Ahogy a bal oldalon látható, egy hatalmas kártya volt régen, melyhez rendetleg sok kiegészítő is kellett, hogy érzékelje, hogy mi történik a szerverben magában, illetve akkor is működjön, amikor a szerver ki van kapcsolva. Mit mondasz? Ki van kapcsolva, akkor miért kell menedzselni? Hát azért, mert nem akarok én a szerver mellett állni mindig, és hogyha valami baja van, akkor nem akarok oda menni és nyomkorászni, vagy a billentyűzetén működni, hanem bárhonnan szeretném elérni, és beavatkozni, be tudjak avatkozni, akár bekapcsolni, akár kikapcsolni, akár újraindítani, akár belenézzek a konzoljába, hogy éppen mi történik. Illetve, hogyha valami gond van, akkor jelezzen nekem. Erre való. Tehát ezért kellett ennyi kiegészítő, hogy lehet látni, hogy tápegység is van, az azért kellett ez a tápegység, hogyha be akarom kapcsolni távolról, akkor ez adja meg azt a jelet a szervernek a tápegység, hogy be kell kapcsolódni. A másik oldalon már a mai fejlett változat van, ami egy chipbe van ez integrálva, és természetesen ugye az új tápegységek azok már mind olyanok, hogy tulajdonképpen egy ilyen standby-ban vannak, és egy elektromos impulzus során be lehet ezeket kapcsolni, illetve ki lehet kapcsolni. Tehát emiatt nem kell ennyi kiegészítő. Van még egy pár dolog, amivel fejlesztettük ezeket, hiszen a fejlesztés sohasem áll meg. Bocsánat. Visszatérek ehhez a képhez. Tehát a legfontosabb dolgai itt vannak felsorolva, mint például az intelligens installáció. Régen ez úgy történt, hogy volt egy CD-m vagy egy DVD-m, ami segítette az installációt, az operációs rendszer felinstalálását. Tehát fogtam ezt a DVD-t, beraktam, azt mondta, hogy megkérdezte, hogy na kedves gazdám, mit szeretnél felinstalálni? Microsoft Windows Server-t. Jó, és melyik típusot? Kiválasztottam, bekérte a lemezt, utána bekérte a Management CD-t, hát el volt egy darabig vele, majd azt mondta, hogy készen van. A mai szerverben ez úgy működik, hogy már nem kell hozzá DVD vagy CD, hanem csak meg kell mutatni azt, hogy hol van az az image, amit fel szeretnék tenni erre a szerverre, és ő ugyanolyan felhasználóbarát módon meg fogja kérdezni, hogy mit szeretnék csinálni, milyen módon, melyik rendszert szeretném feltenni, majd ő ezt automatikusan felinstalálja. A második pont, ami fontos egy ilyen management szempontjából, amit mi kiszoktunk emelni, hogy nincsenek ágensek. Mi ez az ágens, könyörgöm? Ugye ez angolul úgy hangzik, hogy agent. Mindent, amit szeretnénk menedzselni, azt valahogy meg kell szólítanunk. Tehát, hogy milyen hőmérsékletű, mit csinál éppen milyen hőmérsékletű egy szervernek egyik alkatrésze, mit csinál éppen az az alkatrész, vagy az a diszk. Ezeket mind valahogy ki kell olvasni. Ez eddig, illetve nagyon sokáig, ezek szoftverúton voltak kiolvasva. És ezeket a szoftverúton való kiolvasás annyit tesz, hogy feltettük az operációs rendszert, és arra kerültek föl az ágensek. Ezek az ágensek azok, amelyek ki tudták olvasni, és továbbítani tudták ennek a menedzsment eszköznek azokat az adatokat, amelyeket ő kapott. Ez nagyon sokszor összeakadással járt, föltettünk valami applikációt, vagy az operációs rendszernek egyik meghajtójával valamikor mindig volt valami gond, tehát ez mindig is köhögös volt. Most ezt megszüntettük, és az egész húzalozva van, tehát fizikailag vannak megszólítva az egyes eszközrendszerek, tehát úgy, mint a memória, mint a merevlemezvezérlő, a hálózati kártyák, tehát minden húzalozva van lekérdezve, hogy éppen mit csinál, milyen terhelése van, milyen hőmérsékletű. Ez mind-mind fizikailag ágensek használata nélkül van megoldva. Ez egy óriási előrelépés. Ezáltal ugye megszűnnek ezek a problémák, mint amit az előbb beszéltem. Ugye ez azt is jelenti, hogy bármelyik időpontban ki tudom olvasni, még akkor is, ha ki van kapcsolva a gép. Hiszen ez egy gép a gépben, ez a menedzsment rendszer. Külön tápról megy, illetve a tápnak az egyik lábán folyamatosan jön neki az áramellátás, és ezzel biztosítja azt, hogy ő akkor is ébren van, akkor is működik, amikor a gép ki van kapcsolva, illetve standby-ban van. És akkor azért is mondom azt, hogy gép a gépben, mert akkor is tudok információt hozzáférni, mármint állapotinformációhoz, mert adatokat ezen keresztül nem lehet kinyerni. Tehát éles adatokhoz soha nem lehet hozzáférni, ez egy nagyon fontos dolog a menedzsment felületről. Ami adathoz hozzá lehet férni, azok a következők. Milyen állapotban van, be van kapcsolva, ki van kapcsolva, mit látok éppen a képernyőn, milyen BIOS firmware van rajta, stb. Tehát a fizikai állapotához tudok hozzáférni. A távmenedzsment. Ez is egy fontos dolog. Ugye beszéltünk arról, hogy ha belépek erre a felületre, akkor mit tudok csinálni? Ugye, már azt már mondtam, hogy be tudom kapcsolni, ki tudom kapcsolni, újra tudom bootolni, és függetlenül az operációs rendszertől azt is látom, hogy mi van éppen a szervernek a kijelzőjén. Mármint a megjelenítőjén, a monitorján. Miért fontos ez? Például meg tudom nézni azt, hogy bootolás közben van-e valami hibajelzés. Ambator ez hibajelzéseket is tud küldeni, tehát ha valami problémám van, akkor el tudja küldeni e-mailben, vagy hogyha van kimenetem, akkor akár SMS-t is el tud küldeni. Meg tudom nézni, hogy hol akad meg, hogyha valamilyen problémája van. Bele tudok nyúlni a bootolás szekvenciájába, meg tudom mondani, hogy honnan bootoljon. Bootolás után be tudok lépni a konzolra, és fel tudok tölteni távolról is bármit. Mit jelent ez? Virtuális diszket, virtuális médiát tudok hozzáadni, ezt meg fogom mutatni. Ez a virtuális média azt jelenti, hogy a saját laptopom vagy eszközömnek egyik meghajtóját, tárolóját tudom kiajánlani a szervernek, és azt fogja úgy felfogni, minthogyha az a sajátja lenne, és onnan adatokat tudok áttölteni. Hát legtöbbször ez micsoda, ezek azok a dolgok, amik frissíteni kell egy firmware-t, vagy egy driver-t, vagy az egész csomagot, ezeket meg kell oldanom, hogy újra jól működjön a szerver, hiszen az én feladatom az, hogy a szervert olyan állapotban tartsam, hogy az folyamatos üzembe tudjon működni. Ehhez folyamatosan karban kell tartani. Nem elég az, hogy az egyszer bekapcsolódott, és egyszer fölraktam rá a drivereket, és utána 3-4-5 évig hozzá sem kell nyúlni. Nem. Ez egy rossz felfogás. A legjobb példa arra, hogy ilyen nagyon csúnya bukások vannak, hogy elromlik egy diszk 3 év után. Kicseréljük a diszket, és a szerver nem fogadja el a diszket. És az ember felhív minket, hogy rossz diszket hoztunk. És akkor utána kiderül az, hogy hát nem volt karbantartás, tervszerű karbantartás, ami azt jelenti, hogy a firmware-eket és a drivereket időről időre, úgy fél évenként meg kell upgrade-elni, a legújabbat föl kell tenni. ezek nálunk már csomagban jelennek meg, és ezek a csomagok tartalmaznak minden olyan drivert és firmware-t, amelyek egymással teljesen jól működnek, nem ütköznek össze. Ha az ilyenek nincsenek feltéve, ugye egy magasabb firmware-en van már szegény diszk, amit hoztunk, hiszen az új, és a 3 éves merevlemez meghajtónak a firmware-e, az nem ismerte meg, mert azt mondta, hogy ilyen firmware-ű nincsen. Hiszen hát persze, hát 3 évvel ezelőtt még nem jött ki ez a firmware, tehát magasabban áll. Ezt kiköszönölendő kell folyamatosan ezt csinálni, vagy csináltatni. Ahhoz, hogy a gép az folyamatosan megfelelő szinten karban legyen tartva. Természetesen, hogyha valamilyen beállítást akarunk csinálni a BIOS-ban, akkor ezt is meg tudjuk csinálni, hogy az ILO beállításokat is át tudjuk írni. Skriptálni is lehet az ILO-t, ez azt jelenti, hogy csinálunk egy kis script file-t, és abban megmondjuk azt, hogy még miket csináljanak, és ezeket le lehet futtatni. Ehhez azért már kicsivel több tudás kell, de ha valaki erre kíváncsi, nagyon szívesen állunk a rendelkezésére. Van rá mobil applikáció, és távolról is be lehet lépni, mobilról is. Mi azt szoktunk mondani, az ILO olyan, hogy bárhonnan, bárki, bármikor be tud lépni, akinek van rá engedélye. Hiszen ez is elég jól van védve, elég erős védelemmel van ellátva, ahhoz, hogy illetételek ne tudjanak belépni. Természetesen korlátozva van az, hogy ki mihez férhet hozzá, tehát különböző szinteket lehet létrehozni, nehogy bárki illetéktelen, vagy olyan, akinek van jogosultsága belépni, de bizonyos dolgokhoz nincs jogosultsága, akkor ezt meg tudjuk akadályozni. Tehát például letörölje az egész szervert, vagy újraindítsa akkor, amikor a legfontosabb lenne, hogy ne legyen újraindulás. És a riasztások. Erről már beszéltem az előbb. Igen, tud riasztást is kiadni, ahogy lehet látni, 3 féle riasztást is tud, és ma már ugye a legtöbb helyen van SMS kimenete is az Exchange szervereknek, és azon keresztül SMS-t is küld, hogyha kell. Leírja azt, hogy milyen baja van. És fogok beszélni az Insight Online-ról, ami egy ilyen webfelület, ahova el tudja küldeni a problémáját a gép, tehát be lehet kötni úgy, hogy ha problémát érez magában a szerverben, ami hardware hiba, és azt javítani kell, akkor ezt elküldi a HP-nak. És a HP-ban erre automatikusan egy hibajegy keletkezik, és automatikusan kimegyünk megjavítani. Tehát nem kell bejelenteni, emberi kézérintése nélkül zajlik ez a folyamat, és a végén bekopogunk, hogy akkor jöttünk cserélni például egy diszket. Sokszor előfordult már, hogy a felhasználó nem is tudta, hogy elromlott a diszke, de mivel ez az automatikus, ugye ezt úgy hívják, hogy call home funkció angolul, ezt viccesen úgy szoktam fordítani, hogy hazatelefonál, ahogy IT, a call home funkció megvalósul, hiszen valamelyik paramétere már nem az a paraméter, amit a gyárilag be van állítva, akkor ő már ezt hibá közeli állapotnak jelzi, és ezt már bejelenti a HP-nak. Aki ezt nem szokta megtenni, az sokszor jár úgy, hogy egy hibás diszket akkor vesz észre, amikor a második is meghibásodik, mert nem figyel oda, mert nem nézi a logokat, mert nem küld magának SMS-t, vagy nem küld magának e-mailt, hogyha bármi probléma van, ezek nincsenek felszatapolva, és igenis, akkor adatvesztésre kerülhet sor. Ha több szerverem van, akkor meggondolandó azt, hogy mindegyik szerverrel külön-külön beállítani mindent, ezért van egy úgynevezett ILO Federation, ami összefogja ezeket az ILO-kat, tehát az összes szerverbe, ami nekünk HP-ből van, azoknak az ILO-ját össze lehet fogni, és ezzel együttesen lehet dolgozni, együttesen lehet lekérdezni, mint például, hogy a csoportba tartozó szervereknek az állapota, a konfigurációja, stb. Stb. Ebből, hogyha valaki az Advanced Pack-et megveszi, az egy szoftvercsomag, illetve egy licensz kulcs, akkor pedig sokkal több dolgot lehet, tehát akkor egyszerre lehet firmware update-et csinálni, mert ugyan leállással jár mindenütt, de meg lehet mondani azt, hogy csak bizonyos idő után álljon le, csak valamikor, ha a másik már működik, stb. Tehát ezeket mind lehet paraméterezni. Elég jól el lehet húzni, szét lehet húzni ezeket. Annak ellenére, hogy csak egyszer mondom meg neked, mit kell csináljon. És természetesen virtuális médiát is adhatok egyet, és mindegyik mégis látja, és arról föl tudjuk rakni a firmware update-eket például. Az áramfelvételi kontroll, ez Magyarországon annyira nem divat, de ha arra gondolunk, hogy ha valaki abban gondolkodik, hogy szeretné a szervereit betenni valamilyen szolgáltatóhoz, internet szolgáltatóhoz, ott a helyeket áramfelvétel alapján árazzák be. Ha azt szeretném, hogy ez az áramfelvétel egy korlátba, tehát egy bizonyos keretbe beférjen, akkor meg lehet határozni azt, hogy csoport szinten a szerverek között eloszoljon ez az áramfelvétel, és csak annyit vegyenek föl, mint amennyi meg van határozva. Az Insight Online. Ugye az előbb elmondtam már, hogy ez a távoli hazatelefonálok funkció, ez megvalósul, és akkor ezt valahogy szeretném azért nyomon is követni. Most erre van az Insight Online, ami egy ilyen távoli műszerfal, ahogy mi szoktuk nevezni. Ez egy webfelület, ez egy felhőben elhelyezett webfelület. Ha belépek erre a felületre, akkor az első oszlopban azt látom, hogy a szervereim milyen állapotban vannak. Piros, sárga, zöld jelzések adják azt, hogy a zöld az, hogy nincs semmi baj, a sárga ott már valami van, valamelyik redundanciával probléma van. Ott mellett áll egy szám, hogy abból hány darab szerveren van fizikailag. Illetve a piros, ott már azért egy sokkal nagyobb probléma van, tehát akár megállás vagy újraindulás volt, ezeket érdemes kivizsgálni. A következő, a középső részben láthatom a nyitott szerviz hívásaimat. Tehát amelyik szerverem valamit bejelentett, akkor szeretném tudni, hogy mégis mi történik. Valahogy egy kicsit bele is látok a HP életében, hiszen ott online módon láthatom, hogy most éppen az alkatrész utazik innen-oda, vagy már elindult a szervizes hozzám, a szervizmérnök, vagy feladták már postán, vagy bocsánat, gyorspostán a diszkemet, és nekem kell majd kicserélni, de minden esetre azt is látom, amit eddig nem szoktam látni, hogy oké, vettük a hívását, eddig szoktam látni, majd utána az, hogy megérkezik hozzám. És a kettő között eltelt időben, hogy mi történik, vagy véletlenül rám vár. Én kaptam egy levelet, de nem olvastam el, mert lusta voltam, és abban az van, hogy kérnek további információkat, amiket nekem meg kell adni ahhoz, hogy tovább tudjanak menni, hogy be tudjanak avatkozni. Ha ezt nem teszem meg, akkor addig várakozó funkcióban van. Illetve az életciklusát is nyomon követhetem a szervernek, hogy meddig érvényes a garancia, és akár itt láthatom azt, hogy mikor fog lejárni, melyiknek fog lejárni, melyiknek járt már le, és melyiknek nem fog lejárni a következő 120 nap folyamán. Ez azért jó, mert előre tudok gondolkodni, nem kell kapkodni, nem felejtem el. Ez a legfontosabb. Tehát nagyon sokszor előfordul az, hogy felhasználók elfelejtik, kifut a garanciába, és akkor valami történik. Nem szeretem ezt, hogy ez szokott történni, de ez szokott ilyen történni, hogy hoppá, lejárt a garancia, nem figyeltem rá, és meghibásodott a gépem, és akkor most elég sokat kell ráköltenem. De azt szoktuk mondani, hogy ezek a szervizszolgáltatások, amelyek kiterjesztik a garanciát hosszabb időre, ezek tulajdonképpen olyanok, mint az életbiztosítás. Tehát reméljük nem történik semmi, de ha mégis, akkor ott az életbiztosítás, ott van ez a kiterjesztett garancia, és ezáltal teljesen ingyenesen meg fogják javítani. Ha akarom, akkor záros határidőn belül, éjjel-nappal rendelkezésemre áll, 6 órán belül megjavítják, tehát borzasztóan sokfajta verziója van. Illetve a távoli segítség, ezen keresztül, ha engedélyezem, akkor be tudnak lépni az ILO-ba, és ott le tudják kérdezni a hibalogot, tehát hogy milyen hibákat érzékelt a szerver. Ez egy hosszabb elmélkedése is adhatna okot, tehát ebben a hibalokban nagyon-nagyon sok paramétert figyelünk, és ezekről rendkívül hosszú leírásokat adunk, hogy mégis mikor mi történik. De onnantól kezdve, hogy valaki belép az ILO-ba, az, hogyha valaki megcsinál két memória modult a szerverben, az is be van írva. Ezek azért fontosak, mert vannak tipikus hibák és arra utaló jelek. És ezeknek a hibalogokat nálunk egy feldolgozó egység feldolgozza, és 95%-os pontosággal meg tudja mondani, hogy mi az, amit cserélnünk kell, vagy mi az, amit csinálnunk kell. Ezáltal a hibák javítása sokkal gyorsabb, illetve az, hogy hányadik alkalommal tudjuk megjavítani, hányszor kell hozzányúlnunk a géphez, ez az egyhez közelít, tehát 90% fölött van az, hogy első alkalommal kimegyünk, és meg tudjuk javítani a legbonyolultabb hibákat is. És akkor jöjjön most az ILO demo, megnézzük azt, hogy mit is lehet csinálni, mit látunk ebben a távmenedzsmentben. A bejelentkező felületen meg kell adnunk a nevünket és a passwordot. És belépünk. Azért volt kiírva, hogy expired, mert nyitva volt, de egy bizonyos inaktivitás után kidob a rendszer, tehát emiatt nem láttam rögtön ezt a bejelentkező képernyőt. Mit is látunk a bejelentkező képernyőn? Rögtön a szerver nevét adja föl, milyen típusú szerver, sorozatszámát, a system romjának az idejét, illetve típusszámát, illetve itt a másik oldalon a státusznál, hogy azt látom, hogy ki van kapcsolva a szerver. Ez a UID, ez arra való, hogy akár távolról is be tudok kapcsolni egy kék ledet a szerveren, és például nem vagyok a helyszínen, de valakinek ki kell cserélni a diszket, akkor ezt egy hozzá nem értő is ki tudja cserélni azáltal, hogy én bekapcsolom ezt a UID-t, akkor ő látja, hogy melyik szerver az, amit neki figyelnie kell, hogy abban van a meghibásodott eszköz, és ki tudja cserélni. A System Information-nél, hogyha itt lejjebb megyek a baloldali menüben, akkor meg tudom nézni a ventilátorokat. Most itt a ventilátorok sebessége 21%, ez azért lehetséges, mert ez nem egy magában álló szerver, de ezen tudom rendesen megmutatni azt, hogy milyen az, amikor bekapcsolok valamit, és valamit fel akarok rá tenni. Tehát itt egy rendszer van, a ventilátorok működnek akkor is, tehát itt több szerver van kiszolgálva egy ventilátorcsoporttal. A hőmérsékletet is meg tudom nézni. Itt van ez a 3D-s ábra, amiről beszéltem. Itt van az eleje a szervernek. Jól látszik az, hogy minél beljebb megyek, annál melegebb lesz, hiszen hát a levegő, ahogy megy át a szerveren, úgy egyre melegszik, és hogy egyes helyekre ráállítom a kurzoromat, akkor ott mutatja például, hogy az egyik legmagasabb hőmérsékletű, ami 40 fokos, az pont a merevlemez vezérlő. Vagy itt a legvége a dolognak, ami egy chipset, és az 44 fokos. Ha ide előre megyek, akkor itt megpróbálom megkeresni a... Igen, ez a memória, ez láthatóan 22 fokos, tehát elég alacsony hőmérsékletű. Valahol itt kéne lenni, itt a HD, a merevlemez vezérlő, igen, az már volt. Próbálom a processzort, ez a processzorra álltam rá, és ez körülbelül itt van a processzor benne, tehát az hűvösebb, mint például a merevlemez vezérlő. Megnézhetem azt az event logot, ami, hogy miket csináltam. Itt lehet látni azt, hogy ki mikor lépett be, és honnan. Ez a management log a következő. Ez, amit le tudnak távolról kérdezni, és ebből elég sok minden kiderül, illetve ez az Active Health System Log. Erről nem beszéltem, de az Active Health System Log az, amit le lehet tölteni, számomra, illetve az felhasználó számára semmilyen információt nem ad, mert be van enkriptálva, semmilyen adatot, éles adatot nem tartalmaz, csak és kizárólag a fizikai, a szerver fizikai állapotáról vannak benne adatok, és ezt küldi át a HP-nak, és ebből dolgozzuk föl azt, hogy mégis mi a baja a szervernek, és ezáltal tudjuk nagyon gyorsan és hatékonyan megjavítani. Diagnosztika, itt el lehetne indítani különböző teszteket, le lehetne reszetelni az ILO-t is, de azt most hagyd ne reszeteljem. Erről nem beszéltem, de itt lehet látni alul, hogy redundáns a BIOS is a szerverekben, és megcserélhetem a két BIOS-t, hogyha arra van kedvem, vagy ha az egyik újabb, és, vagy régebbi, és vissza akarok térni rá, akkor ezáltal meg tudom tenni. Tehát ez a swap ROM, ez azt jelenti, hogy az aktívat a passzívvá teszi, és fordítva. Amire mindenki kíváncsi szerintem, az a remote konzol. Tehát most távolról meg fogom nézni azt, hogy mi is történik a szerveren. Elindítom a .net-es. Igen. És ugye hát természetesen fekete. Hát miért fekete? Hát hiszen ki van kapcsolva a gép. De itt fölül ugye látszik az, hogy van egy power switch-em. Tehát itt lehet bekapcsolni. A virtual drive, tehát ez a virtuál média, amiről az előbb beszéltem, hogy távolról hozzá tudok adni valamit. Például most egy image-et fogok hozzátenni, és a saját gépemről fogom hozzátenni méghozzá ezt a Windows Server standardet, és elindítom. Tehát most megnyomtam a gombot. Ilyenkor itt zöldre váltott, látszik rögtön, vagy power on. A HP gépeknél, ahogy megnyom a gombot, kb. 6 másodperccel a gomb megnyomása után megjelenik a videó. Ez egy nagyon fontos előny, régebben nálunk is ez volt, hogy kb. 2,5 percig nem tudtuk, hogy mi történik. Ilyenkor egy ilyen alap rendszer check volt, ami nem tudom miért, de sötét képernyő mellett működött. Addig, mert a videót nem indította el. Ezért nagyon sok felhasználó jelzett erre, hogy szeretné tudni, hogy mi történik. És most emiatt körülbelül 3 évvel ezelőtt volt egy ilyen váltás, és azóta lehet látni, hogy mi történik. Tehát most ugye 30%-nál áll ez a pre-boot check, tehát ilyenkor ellenőrzi magát a rendszert, saját magát. Itt lehet látni még, hogy a UID az villog. Azért villog, mert éppen ha valamelyik szervert távmenedzselem, annak a UID-ja elkezd villogni. Tehát ez nem hiba, nem én kapcsoltam be, hanem jelzi azt az ott levőknek, hogy figyelj, valaki azt ottan éppen távolról menedzseli, ne akarjál ugyanarra rálépni és azzal csinálni valamit. Van arra is lehetőség, de ez nem annak a módja. És akkor most meg fog jelenni a felirat, ugye a ProLiant felirat. És tulajdonképpen ez volt az, ami régen megjelent, és régen idáig kellett várni, hogy valamit láthassunk a szerverből. Most megvárunk egy bootolást, hogy lássuk azt, hogy ha egy ilyen image-et adunk neki, akkor mit csinál. Ugye kiírja a memóriát, a processzor típusát. Ilyenkor lehetne belépni a BIOS-ba, hogy átállítsuk. Tehát itt ugyanúgy hozzáférek ezekhez, illetve hogyha megnyomom a billentyűzetemen, akkor be tudok lépni. Most már mindjárt a végére ér. Most azt látjuk, hogy a szerver elkezdte bootolni ezt az úgynevezett Smart Startot, amit régen úgy hívtak, hogy Smart Start. Ez tulajdonképpen egy pici Windows, amit bebootol, és itt lehet majd választani azt, hogy én mit szeretnék installálni. Aztán utána persze a installációt nem várjuk végig, de legalább ezt a felületet lássuk meg. Jó, ameddig ez a fájlokat lódolja, addig azért megmutatom, hogy még mit lehet csinálni. Mert tehát, hogy a virtuális médiát azt láttuk, hogy hogyan tudjuk hozzátenni a különböző virtuális fájlokat. Ugye most nem akarom ezt megszakítani, hiszen itt be van kapcsolva a virtuális média, de lehet a bútolás sorrendjét is változtatni, hogy melyiket vegye előre. Meg lehet mondani itt például, hogy egyszer bútoljon csak így, vagy állandóra áttesszük. Ugye a power managementről beszéltünk, vagy beszéltem, hogy ki lehet kapcsolni, be lehet kapcsolni, resetelni lehet, hideg bútolni lehet. Ha a tápellátás megszűnik, és újra visszajön a tápellátás, akkor bekapcsolódjon, vagy ne kapcsolódjon be, mennyi idő után kapcsolódjon be, vagy ne kapcsolódjon be. A tápfelvételt is lehet látni, hogy wattokba, itt mindjárt ki fogja rajzolni, historikus adatokat is. Itt van egy, tehát ugye itt ez az átlag, ez a minimum, ezek a csúcsok, ez érdekes, ez a power cap, ezzel lehet limitálni, hogy mennyi legyen a maximális tápfelvétel, tehát hogyha ezt bekapcsolom, akkor valahány wattnál meg lehet húzni ezt a tápfelvételi maximumot per gép, erre a gépre. És itt lehet látni, ez szépen megy folyamatosan, hogyha most várnánk egy kicsit, akkor ez tovább megy. Illetve a tápot is lehet még állítgatni, ez szerintem annyira nem érdekes. Hálózatban ugye ennek dedikált hálózata van, be lehet állítani. Nagyon fontos az, hogy az ILO, tehát a management hálózati eszközök azok külön legyenek, akár egy WLAN-ba szervezve, valahol ez teljesen különálló hálózat, fizikai hálózat, annyira azért nem kell, de egy WLAN-t azt megérdemel, és akkor ezen teljesen külön lehet szedni, és így bármikor, bárhonnan hozzá lehet férni. És akkor itt az ILO Federation az utolsó dolog, amit meg szeretnék mutatni, tehát ez a Multisystem View, ezzel fogjuk látni azt, hogy jelenleg 9 darab szervert látok egyszerre, abból 8 darab Blade és egy darab DL360-as, de az összeset lehet látni. Virtuál médiát lehet hozzáadni ugye az összeshez, ha szeretnék. A tápot lehet állítani, a firmware update-et lehet. Tehát elég sok mindent lehet állítani egyszerre. És ugye itt ez azért villog, mert hogy éppen avval foglalkozunk. Na nézzünk vissza, de még mindig nagyon alacsony szinten áll. Tehát megnézhetjük például azt, hogy a firmware update-et hogy lehetne csinálni. Ugye egy firmware update lemezre volna szükségem, vagy médiára, amit itt ide megadok, és utána megadhatom azt, hogy melyikre szeretném feltenni, és melyikre nem. Itt vannak a különböző szerverek, amikre ezt föl lehetne tolni. Most nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk beállítani az ILO-n keresztül a BIOS-t, vagy a BIOS-nak az egy, vagy a különböző funkciókat. Mindjárt megnézzük. Ugye ez most a prebootot látjuk, ahogy mondtam, hogy lássuk is valamit. Mielőtt még igazából a boot folyamatán indul. És akkor most elindult a boot, és ebbe a bootba fogunk belenyúlni, hogy láthassuk azt, hogy mit lehet vele csinálni. Csak tényleg egy nagyon rövid példát mutassak. Hogy például be akarom állítani azt, hogy mi legyen a boot sorrend, akkor ezt hogyan lehet ebből a távmenedzsmentből is megoldani. Amit láthattuk, azt tett, hogy kint is a boot order-t ezzel a menüponttal is meg lehet oldani, de hogyha valaki azt akarja látni, hogy közvetlenül magán a szerveren mi történik, és abban a pillanatban megnyomni, amikor, minthogyha ott állna a szervernél, akkor itt például az F11-et megütve, ugye látható, hogy megütöttem az F11 billentyűt, kisvártatva a boot menü fog feljönni. Azt is látjuk, hogy 17 fokos jelenleg a szerver, tehát jól ki van hűtve. És hogyha mindent végignézett, akkor a boot menüt kell feladnia, és itt lehet választani azt, hogy miről bootoljon. Tehát amit ott most én megnyomok, az fog itt arról fog bootolni, tehát amelyik számot itt megnyomom, és egyszer vagy többször, tehát ugye az első 6 az arról szól, hogy egyszer arról fog bootolni. Hogyha be akarok lépni a setupba, akkor a 9-est kell megnyomnom. Ha a 0-ásat nyomom meg, akkor pedig ezt mind elfelejtés a default, tehát az eredeti boot sorrendben fog bootolni, tehát hogyha most megnyomom a 9-es gombot, akkor belépünk a BIOS-ba, és mintha ott állnánk a szerver előtt, látjuk a BIOS-t, és itt bármit tudunk rajta állítani, hogyha szeretnénk. Tehát ennyire gépközelinek érezhetjük magunkat, és akár a tengerparton ülve, ahol egy browser tudunk nyitni, onnan be lehet ezekbe a menükbe lépni, és föl lehet használni. Remélem, hogy ez a demo is jelezte, megmutatta azt, hogy milyen könnyen lehet a szervert kezelni távolról is, és mennyire jól kihasználhatók azok a funkciók, amiket egy ilyen távmenedzsment ad. Tehát nem kell mindig ott ülni a szerver előtt, nem kell mindig kihívni valakit, hogy valamit változtasson a szerveren, hanem ő távolról ezt meg tudja csinálni, úgy tud beavatkozni, hogy azt mi idézőjelben észre sem veszük, ha engedjük neki, ezt mi tudjuk állítani a saját szerverünkön be, illetve kikapcsolva a management portot, hogy ő hozzáfér vagy nem. Ezt úgy is meg tudjuk csinálni, hogy az adminisztrációs felületen, ahogy az előbb láttuk, a management felületen engedélyezünk valamelyik felhasználónkat, vagy nem. Ezzel megköszönöm a figyelmeteket, az alábbi e-mail címen, illetve telefonon elérhettek, hogyha valami további kérdéseitek volnátok. Köszönöm szépen!